Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Ellentmondásos reakciókat kiváltó fiatalítási program, magas rendfokozatú tisztek elbocsátása, majd a vezérkari főnök felmentése. Felpörögtek a Magyar Honvédségnél az események az elmúlt hetekben, hónapokban. A Szabad Európa több elemző cikkben is foglalkozott a történésekkel. Ezekről beszélgetünk most a szerzővel, Kósa Andrással, a Szabad Európa főmunkatársával. Kezdjük egy picit visszafejtve a történetet a legutolsó eseménnyel, ami nem más, mint Böröndi Gábor kinevezése vezérkari főnöknek. Mit lehet tudni a Böröndi Gáborról azon kívül, hogy az első nyilatkozatai rögtön a hírportálok címoldalára kerültek, és nagyon sok kritikát váltottak ki?
A kinevezéséről ugye azt lehet tudni, hogy bár nagyon váratlannak tűnt, végül is kiderült, hogy tulajdonképpen belülről egyáltalán nem volt váratlan, sőt valószínűleg egy hosszabb folyamat eredménye volt. Egyrészt ugye abban a szempontból sem lehetett azért nagyon váratlan, hogy hát tulajdonképpen az elődei sem töltötték ki a mandátumukat. Tehát általában, amikor volt egy honvédelmi minisztériumi minisztercsere, akkor azt előbb vagy utóbb követte a vezérkari főnök cseréje is, és ezt ugye nekünk a honvédségi forrásaink szinte kvázi természetesnek is mondták, mert azt mondták, hogy nyilván egy bizalmi állás, minden honvédelmi miniszter szeretne egy olyan parancsnokot maga mögött tudni, akiben abszolút megbízhat, és ugye mivel Szalai Bobrovnicki Kristóf kívülről jött, ezért kellett neki ez a szűk egy év, ezek szerint, hogy megismerje a belső viszonyokat és kiválaszthassa a neki megfelelő embert. Lehetett azt is tudni, hogy hát, hogy is mondjam, úgymond nem működött a kémia már a kezdetektől Ruszin Szendi Romulus, ugye a menesztett vezérkari főnök, illetve a honvédelmi miniszter között. Rendszeresen voltak a súrlódások, és ez is elérhetett egy kritikus pontot. És ugye még egy konkrét esetet is mondtak, a forrásaink hozzátéve persze, hogy nem ez volt a fő ok, vagy valószínűleg ez közvetlenül nem játszott szerepet a menesztésben, de hogy tavaly szeptemberben, amikor a honvédelmi miniszter Novák Katalin köztársasági elnök, aki ugye az alkotmány szerint a hadsereg főparancsnoka, és Ruszin Szendi Romulus akkori vezérkari főnök Koszovóban járt, akkor volt egy olyan eset, egy szerencsétlen eset, amikor a vezérkari főnök állítólag nem megfelelő hangnemben beszélt ugye a köztársasági elnökkel. Ez nyilván nem erősítette a rokonszemvindexét sem a miniszter felé, sem a vezérkarban, mert ennek állítólag többen is a tanúi voltak. Tehát ezek lehettek összességében. Illetve hát ugye a másik az, ami a tisztán szakmai ok, amit egyébként érdekes módon így utólag Szalai Bobrovnicki Kristóf elég egyértelműen megfogalmazott, hogy más szintre kell emelni a hadsereg működését, a taktikai szintről a stratégiai szintre, ami ugye azt jelenti, kicsit magyarra lefordítva, hogy a magyar hadsereg eddig a maga teljes egészében, ez számomra is meglepő volt, mint laikus számára, de ezt több forrásunk is elmondta, magyar hadsereg a maga teljes egészében nem volt képes működni. Ami azt jelenti, hogy külön egyes dandárok, egyes hadosztályok, egyes fegyvernemek természetesen el tudták látni a feladatukat, folyamatosan gyakorlatoztak, de ezek a hadsereg egészen önmagával és a saját részeivel együtt tudjon működni, ez eddig nem volt egyébként sem cél, sem követelmény, és ezért ezt nem is próbálta senki. Ez lesz Böröndi Gábor legfőbb feladata, hogy ezt a működési modellt, ezt megteremtse a hadseregnél.
Ez a fiatalitás, ez a személyi átalakítás, ez már jó pár hónappal ezelőtt megindult. Vajon beleillik ebbe a sorba például Maród Gáspár, nemzeti fegyverzeti igazgató, honvédelmi államtitkár felmentése? Ugye róla azt lehet tudni, hogy jelentős szerepet töltött be korábban a Honvédség haderőfejlesztési programjában. Lehet ez például egy ilyen lépés, ami aztán elérte Ruszin Szendi Romuluszt, függetlenül attól, hogy most mi volt az a konkrét eset, aminél azt mondták, hogy ez az a pillanat, pillanat, amikor meg kell lépni az ő leváltását. Ugye ő eredetileg 2026. május 31-ig szolgált volna ezen a poszton.
Lehet, azt gondolom, hogy lehet. Annyival egészíteném ki, hogy ugye Szalai Bobromnicki Kristóf hátteréről azért lehet tudni, hogy neki ugye a fegyverüzletben is voltak, mint üzletember érdekeltségei, és hát láthatóan a kinevezése után ő rendkívül autonóm módon saját maga kezdte el a honvédség modernizációjával kapcsolatos fegyverbeszerzéseket intézni. Ugye ez korábban érdekes módon igen inkább alapvetően Maró Gáspárhoz köthető, gyakran az adott miniszter szinte még a bejelentésekben sem szerepelt. Most ezt láthatóan Szalai Bobrovnicki Kristóf ezt a nyilván nagyon jelentős területet ezt teljes mértékben magához vonta. Ilyen szempontból Maród Gáspár hivatala akár fölöslegesre is válhatott.
A honvédelmi miniszter a brüsszeli NATO központból hívta haza Bőröndi Gábort. Mit lehet tudni az ő brüsszeli múltjáról?
Hát egyrészt ugye, ami érdekes, és egy kicsit pikánsá teszi a dolgot, hogy ugye sokak szerint pont azért is ment ki Brüsszelbe, mert hogy nagyon nem jött ki Rosszinszeni Romulusszal, tehát az elődjével, úgyhogy így módon nyilván biztosan szakmailag is nagyon más elképzeléseik voltak. Azt lehet tudni, hogy ez egy nagyon magas és felelősségteljes poszt a NATO-ban, amit ő betöltött, úgyhogy itt nyilván nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszert építhetett ki, és a forrásaink szerint egyébként eléggé megbecsült tagja volt ott a brüsszeli NATO apparátusnak, tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy azért azt el kell mondani, hogy a bizalmi faktort, a magyar haderő elkötelezettségét illetően biztosan erősíteni fogja az ő kinevezése. Bár ugye erről olyan nagyon-nagyon azért soha nem rendült meg ezzel, mi is foglalkoztunk korábbi cikkeinkben, de tény, hogy azért a ukrán háborúban az oroszoknak tett bizonyos verbális vagy politikai gesztusaik miatt azért értek kritikákat a NATO elkötelezettségünket illetően is. Ezen a helyzeten javíthat Bőröndi Gábor kinevezése. Illetve a másik pedig az, hogy ő természetesen magával hozhatja azt a legújabb, legkorszerűbb szemléletet a magyar hadseregre, amivel most a NATO is dolgozik. Ugye abban a hozzánk kiszivárgott beszédében, amiről szintén foglalkoztunk egy cikkbe, ő ott többször is hangsúlyozza azon az állománygyűlésen, hogy számára alapvető fontosságú, hogy a magyar katonák azok minél többet gyakorlatozzanak NATO kötelékben, és hogy a magyar hadsereg minél jobban együtt tudjon működni a NATO-val, illetve az is, hogy azt a vállalásunkat, amit a 2017-es Walesi NATO csúcson tettünk, tehát hogy kiállítunk egy nehéz dandárt, ami teljesen NATO-kompatibilis módon működhet, és külföldön is bevethető lesz, hogy ezt a vállalásunkat, ezt teljesítsük maradéktalanul.
Fontos megemlíteni, hogy Bőröndi Gábor neve már korábban is szóba került erre a posztra, Koron Ferenc távozásakor, és aztán végül is nem ő lett, hanem Rosszinszeni Romulus lett a vezérkari főnök, de most végül ő is erre a posztra került, és az első nyilatkozatai ráerősítenek erre a kormányzati narratívára, amit az új honvédelmi miniszter is mond, hogy nem idézőjelben operett hadseregkel, papírtologatás helyett ugye drasztikus változások lesznek, azt is mondja, hogy ez nem lesz fájdalommentes. Tehát ez elindult egyfajta fiatalítással. Nagyon sok kritika érte ezt a fiatalítást. Azt mondták, hogy nagyon tapasztalt, és a NATO felé elkötelezett tisztek is áldozatul estek gyakorlatilag 45 fölött.
Bőröndi Gábor is nagyon édes kritikával illette már a kinevezése után, és el is mondta, hogy igen, a bizalmi szint az nagyon alacsony lett a hadseregben. Ugye gyakorlatilag a világ összes professzionális hadseregének ugye az egyik fő vonzereje az, hogy stabil és kiszámítható életpályát kínál mindenkinek, tehát az egyik mindenhol az az ajánlat a hadsereg részéről, hogyha eljössz és ezt a nem könnyű munkát végzed, akkor mi viszont folyamatosan számítani fogunk rád, és kvázi innen mehetsz nyugdíjba, hogyha szeretnél. Ez bicsaklott meg ugye nagyon, azzal, hogy 45 évesnél idősebb korban nagyon sok tisztet kirúgtak, és emiatt sokan maguk is elmentek egyébként, mint ugye később kiderült, mert hogy egyszerűen azt mondták, hogy akkor ők már nem várják meg a 45 éves kort, ami fölött esetleg nehezebb munkát találni, hanem akkor hamarabb saját maguk inkább felállnak, amíg könnyebben elhelyezkednek a nyílt munkaerőpiacon. Ezt szeretné nyilván most Bőröndi Gábor ezt a folyamatot leállítani. Szintén egyik kiemelt feladatnak nevezte, hogy a hadsereg jelenlegi állományát mindenképpen meg kell tartani, a most szolgáló katonákat meg kell tartani, és természetesen újakat is kellene toborozni, mert azért azt tudjuk, hogy elég komoly létszámgondokkal küzdik a magyar hadsereg.
Vannak olyan friss hírek, amely szerint vissza is foglalkoztatták ezeket az elküldött tiszteket, vagy legalábbis egy részüknek ilyen ajánlatot tettek. Az átalakítások irányába hat az is, ami a kormányinfón elhangzott a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban, hogy a tervezetben a NATO tagállamoktól elvártnál nagyobb mértékben fordítana anyagi kiadásokat, forrásokat a kormány a hadseregre. Milyen típusú fejlesztésekre, átalakításokra lehet számítani? Ugye te januárban már írtál arról, hogy a hadsereg is bevásárolhat az oroszok által retegett amerikai rakétavetőkből. Milyen fegyverekről van szó, és ezen kívül még milyen fejlesztések várhatók? Mit lehetett leszűrni az új vezérkari főnök nyilatkozataiból?
Hát azt mindenképpen, hogy továbbra is ugye ezt az Rínyi 2026-os nevű fejlesztési programot kiemelt célként kezeli a hadsereg. Azt lehet tudni, igen, hogy Szijjártó Péter nem cáfolta ezt az értesülésünket, tehát ez mondjuk úgy, hogy az asztalon van, szerepelhet a honvédség bevásárló listáján ennek a rakétavetőrendszernek a megszerzése. Ugye lehet tudni, hogy a Gripenek szerződése ugye hamarosan lejár, azokat is meg kell újítani, itt a legvalószínűbb azért az marad, hogy maradunk a svéd típusnál, valószínűleg legfeljebb egy korszerűbbre cseréljük majd, vagy esetleg a mostanihoz képest több gépet fogunk bérelni. De a magyar hadsereg légvédelmi rendszerét azt szintén továbbra is fejleszteni kell, további fegyverbeszerzések azok várhatóak még.
Egy pár szót szóljunk Bőröndi Gábor hát stílusáról, hogy így mondjam, a kijelentésekről, amelyek miatt a címlapra került. Az egyik ilyen, ami aztán a kormányinfón is szóba került, rákérdezte Gulyás Gergelynél erre a bizonyos mondatra, az az volt, hogy tulajdonképpen Lengyelország is valamilyen szinten, legalábbis a budapesti lengyel nagykövet így értelmezte ezt, felelős azért, hogy a németek megszállták az országot, és aztán második világháború odafajult, ahova fajult, béketárgyalások kellettek volna. Utána Bőröndi Gábor korrigálni kényszerült ezt a mondatot. Mit gondolsz erről? Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen elszabadult hajóágyú módjára nyilatkozna, vagy egyszerűen csak nem gondolta át, félreértették. Mi lehet-e mögött a kijelentés mögött? Aztán ugye azt is mondjuk el, hogy utána egy személyes találkozó is létrejött a nagykövettel, fogadta őt, és kiadtak egy közös közleményt.
Én beszéltem olyan emberekkel, akik ismerik, és azt kell, tehát ők azt mondták, hogy Bőröndi Gábor egy roppant mód érdekli a történelem, és egy kicsit amatőr történésznek is tartja magát, és magánbeszélgetésekben is nagyon sokat szeret történelemről beszélni, és történelmi párhuzamokat emlegetni. Valószínűleg ennek a kísértésnek nem tudott ellenállni most, amikor a köztévének nyilatkozott, de azt is mesélték, hogy hát igen, hogy Novák Katalin nyilvánosan is, hát ezt szépítsük, helyre tette, ugye, a vezérkari főnököt, és én úgy tudom, hogy nem nyilvánosan is gyakorlatilag megüzenték neki, hogy mostantól kezdve ilyenekről nem beszélhet.
Nagyon érdekes mondat volt a meghallgatásán, a szitja gondolkodásmód vajon, ez mire utalhat a hadseregben? Ez is egy kicsit, hát a történelmi múltakat feszegeti, de mégis elég furán hangzik egy olyan hadseregnél, amely éppen most agyerejű fejlesztésekbe kezd.
Igen, ugye ezt nagyon sokan kiemelték, és hát nyilván önmagában valóban valljuk be, egy kicsit viccesen hangzott, hogy szitja gondolkodásmódot kell meghonosítani a magyar hadseregben, vagy szitja működésmódot. És ugye Vadai Ágnes, a DK képviselője, a Honvédelmi Bizottság DK-s tagja, ugye emiatt le is bolondozta Bőröndi Gábort, miközben emögött, a kifejezés mögött egy valós tartalom is van, sőt, sokkal prózaibb a valóság, mint amit elsőre gondolhatnánk a kifejezést hallva. Ugye arról van szó egyszerűen, hogy a Bőröndi Gábor arra a működésmódra utalt, hogy van egy államnak egy reguláris, professzionális hadserege, és ezen kívül felállítanak önkéntes katonákból álló ilyen területvédelmi erőket. Egyébként Bőröndi Gábor az információink szerint éppen Ukrajnát hozta példaként, mint ahol ez elég jól működik, és nagyon hatékonyan lehet így védekezni még egy erősebb hadsereggel szembe is. Tehát ő ezt szeret, egyszerűen erről beszélt, hogy nálunk is ezt kellene, hogy ilyen ezeket az önkéntes területvédelmi erőket fel kéne fejleszteni. Ugye korábban erről volt szó, hogy konkrétan egy 20 000-es számot meg is határoztak, még annak idején Hende Csaba, de tudjuk, hogy ezt még messze nem sikerült feltölteni. Tehát a szintja gondolkodásmód azt jelenteni, hogy akkor lesz a magyar professzionális magyar hadsereg, és ezek mellett lesznek majd ilyen önkéntes területvédelmi erők Magyarországon is.
Tervezel-e valamilyen formában folytatni a témát?
Igen, mert ugye tényleg, mivel Böröndi Gábor saját maga ígérte meg, hogy nagyon drasztikus átalakulások jönnek, és az látszik, hogy egyáltalán nem fél konfliktusokat felvállalni, vagy konfliktus helyzetekbe belemenni, ezért azt gondolom, hogy biztosan érdekes dolgok fognak még történni a Magyar Honvédség táján a közeljövőben, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt valószínűleg az olvasóink is érdeklődéssel fogják ezeket a cikkeket olvasni. Azt például tudjuk, hogy a múlt héten szintén tartott a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen zárt körben egy újabb egy ilyen államellengyűlést, eligazítást. Egyelőre még nem jutott el hozzám információ arról, hogy ezeken mi hangzott el, de most leginkább ezen próbálok dolgozni, hogy erről meg tudjak első körben valamiket.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.